Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Soha nem látott mennyiségű adat keletkezik ma az egészségügyben, és egyáltalán a világunkban. Kutatások, digitális eszközök, mobil alkalmazások és egészségügyi rendszerek folyamatosan mérnek, elemeznek és gyűjtenek információkat arról, hogy hogyan élünk, hogy mennyire vigyázunk az egészségünkre, vagy hogy hogyan kellene élnünk, de hogy valójában segítenek-e ezek az adatok abban, hogy egészségesebben vagy egészségtudatosabban éljünk. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira kutatócég társtulajdonosa, az egészségügyi üzletek stratégiai vezetője. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
Induljunk onnan, hogy több mint 25 éve foglalkozol az egészségiparral és a piackutatással, illetve azzal, hogy hogyan gondolkodjunk az egészségünkről, hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy tudatosabban éljenek. Mi volt az a pont az életedben, amikor eldőlt, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni?
Közgazdászként piackutatás volt a szakterületem, és jó magam is érintett voltam abban, hogy gondozó családtagként elég korán megtapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal szembesül valaki akkor, amikor az egészségügyi ellátórendszerben kell navigálni egy beteget, és saját magát természetesen. Ez egyben hozta azt is, hogy jobban vigyáznom kellett magamra azáltal, hogy ezeket a feladatokat el tudjam látni, és akkor a kettő összeért, mert a magánéletem és a szakmai életem az egy szinergiában összpontosult, és ez lett a munkám.
És nyilván egy idő után már alakítja az ember idősebb korában, amikor neki indultál, és a közgazdaságtannal elkezdtél foglalkozni, akkor azért volt egy kép, hogy te mi leszel, ha nagy leszel?
Alapvetően a makrogazdaságtan mindig is vonzott, viszont az üzleti tudományok, az üzletvilága az közel állt hozzám, azt nagyon megszerettem, az nagyon érdekelt, és miután van egy erős analitikai vénám, nagyon hamar megtalált a piackutatás az egyetemen is, és én már az egyetem alatt aktívan, teljes állásban dolgoztam piackutatóként.
De azért beszéljünk erről, hogy mit jelent piackutatónak lenni, mert oké, ott van az a rengeteg szám adat, amiből ki kell szedni a számodra érdekes, releváns információkat, de ameddig létrejön ez az adat halmaz, addig rengeteg munka, és egy nagyon színes munka van e mögött.
Nagyon színes, nagyon egy fantasztikus munka, hiszen egyszerre igényel egy nagyon aktív projektmenedzsment szemléletet, költségtudatosságot, egyszerre igényel módszertani tudást és annak a folyamatos fejlesztését, kivitelezési profizmus gyakorlatilag, hogy hogy tudok oda menni az emberekhez, és
itt a kulcs, hogy oda menni az emberekhez. Tehát, hogy nem úgy képzeljük el, hogy ti a számítógép mögött ültök.
Olyan is van.
De hogy tesztek azért, hogy napi szinten kommunikáltok rengeteg emberrel.
Igen. Napi szinten, és én ezt nagyon szeretem ebben a munkában, annak ellenére, hogy digitális platformok azok lehetővé teszik azt, hogy én tényleg az asztal mellől is lebonyolítsak egy több országos kutatást anélkül, hogy fölállnék, de ez emellett én nagyon figyelek arra, hogy kvalitatív kutatásokban is részt vegyek, napi szinten benne vagyok a terepmunkákba, nem is szeretném elengedni. Nem azért, mert mikromanager lennék, hanem azért, mert rengeteget tanulok, és hát miután mi betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, asszisztensekkel dolgozunk, ugye a munkánkból fakadóan, ezért nekem hatalmas élmény, és rengeteg tudás, visszajelzés, rengeteg ötlet, táptalaja az innovációnak az, hogyha az ember kint van a területen, és látja, és figyeli, és megfigyeli, hogy mi történik, és észrevesz olyan hiányokat, olyan problémákat, amiket lehet, hogy maguk a betegek, vagy a hozzátartozók, vagy akár az orvosok nem is tudnak megfogalmazni, de észrevesszük, és gyakorlatilag megpróbálunk arra valamilyen megoldást fejleszteni. Úgyhogy ez most már nálam az innovációk kutatásba is átment ez a munka, hogy mi a piackutatás alapvetően üzleti célú adatfelvételről beszélünk, üzleti célú elemzésekről beszélünk, de az üzleti cél mellett jó ideje megjelent egy duális célkitűzés azáltal, hogy hát rengeteg adatot, rengeteg interjút készítünk, kvalitatív interjút, kvantitatív interjút, és hát ez egy adatvagyon, amin ülünk, ez egy adatkincs, ami ugyan önbevallásos, hiszen mindig azt kérdezzük, hogy mit gondolnak, és mit gondolnak magukról, a döntéseikről, adott esetben mit gondolnak a világról a válaszadóink, de mégis rengeteg mintázat szépen kirajzolódik évről évre, akár idősorosan, akár pedig egy-egy nagyobb lakossági szegmensre, vagy páciensi csoportra, vagy orvoscsoportra nézve, és elindult az a gondolat, és most már ugye gyakorlatunknak a része, hogy ne csak az üzleti élet hasznosítsa ezeket az adatokat, és szerencsére a megbízóink, partnereink ebben támogatók abszolút, hogy a tudomány is részesüljön ezekből az adatokból.
Tehát értéket teremtsetek.
Értéket igyekszünk ebből, igen. Nem csak üzleti, hanem alapvetően társadalmi értéket is igyekszünk belőle szerezni és termelni, és ez azt is jelenti, hogy az legelején kell úgy gondolkodni, amikor a kutatást megtervezzük, hogy ezeknek a duális céloknak mind a kettőnek megfeleljen, mert azért a piackutatás akár a módszertanát, akár a megvalósíthatóságát tekintve picit más, mint az akadémiai kutatás, de mi most figyelünk arra, és ezt finomítjuk, ezen dolgozunk, hogy mind a két terület tudja továbbvinni ezeket az adatokat, és dolgozzanak
és
vele.
És azt látom, hogy nagyon izgalmasnak találod ezt a világot, és nagyon élvezed ezt a világot, viszont miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy rákérdezek, hogy mennyit változott ez a világ, mert hogy azt gondolom, hogy az adatok sokkal gyorsabban elévülnek, tehát sokkal pörgősebb a világ, meg a munka módszereitek is változtak.
A digitalizáció és a mesterséges intelligencia nyilván rengeteg változást hozott, és hozni fog a következő, tehát a mi munkánk sem ugyanez lesz már egy év múlva, vagy két év múlva.
Miközben régen még a kérdőívekkel mentetek ki.
Kérdőívek most is vannak, azok is vannak.
De akkor kizárólagosan ezzel lehetett csak.
Tehát nem csak, most már nem csak ugye a kérdőívekkel vesszük fel az adatokat, eleve a kérdőívnek a terjedelme, komplexitása, hossza, meg a kérdezés platformja nagyon sokat változott, rengeteg adat generálódik a területen, tehát azokat is integrálni kell ezekbe a kutatásokba, ezeket együttesen kell nézni, elemezni. Illetőleg én nagyon szeretem a klasszikus interjú szituációkat, amikben nyilván ott is megjelenik a digitalizáció, és megjelennek az AI eszközök, de talán az még a leginkább klasszikus, hagyományos, kvalitatív adatfelvételhez áll közel. Egy etnográf interjú továbbra is a válaszadó otthonában, vagy természetes környezetében készítünk. Én ezt a műfajt is nagyon szeretem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretek figyelni, rengeteget tanulok belőle, rengeteg ötletet generál bennem abban, hogy hogyan lehetne jobban támogatni, hogyan lehet egy új szolgáltatást, egy terméket, vagy akár csak egy gondolatot kigyúrni magunkból, ami talán picit jobban segít és hozzátesz.
Ha még egy pillanatig itt maradunk, hogy milyen munka ez? Ez egyéni, vagy inkább csapatmunka?
Kőkemény csapatmunka. Egy projekten, egy nemzetközi piackutatási projekten legalább 10 dolgozunk csak az irodában, csak a kutatói és a projektmenedzseri oldalon. Nagyon nagy szerencsém van, hogy az Inspirában fantasztikus kollégákkal vagyunk körülvéve, akik mindig mindenki más tudást, nézőpontot hoz be. Ami közös bennünk az, hogy gyakorlatilag maximalizmus és a projekt tökéletesítése az, és egymás tisztelete és egymás támogatása az így átszövi ezeket a feladatokat.
Hogyan éled meg, ha valami nem sikerül? Mert nyilván sok pozitív visszajelzést kapsz a munkád során. Mi van a helyzet akkor, hogyha valami, tehát hogy magaddal nem vagy elégedett?
Akkor újra megcsinálom.
Újra?
Addig, amíg nem lesz olyan.
Tehát maximalista
abszolút
vagy? Beszéljünk arról, hogy hogyan, ugye mondtad, hogy leginkább az most a lakosság egészségügyi állapota foglalkoztat, illetve hogy mit lehet tenni. Mit mutatnak az adatok? Hogyan tudnád jellemezni, hol tartunk most?
Hát a kép az, gondolom, senki számára nem meglepő, hogy nem szeretnék nagy szavakat használni, de azért egy ilyen egészségügyi katasztrófa irányába azért elég erőteljesen megyünk az egészségmutatóinkat tekintve. Ez az egész terület onnan jött, hogy azért nyilván a piackutatások során egyértelművé vált számunkra, hogy az egészségi állapot, az egészség magatartás, a rizikóviselkedés, az orvos-beteg kapcsolat, mindkét oldal részéről a kommunikáció és a nyitottság, a felkészültség, a befogadókészség és a felelősségvállalás, hát ez egy fejlesztendő terület. Én, mint egészségipari kutató, vállalkozó, abszolút a saját felelősségemnek is tartom, hogy ehhez a szituációhoz, ehhez a nagyon komoly megoldandó feladathoz, fejlesztendő területhez, a magunk lehetőségeihez mérten kontribútáljunk, tegyünk hozzá olyat, hogy hozzá tudjunk tenni, mi adatot tudunk hozzátenni.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan, miben tudtok ti segíteni?
Nagyon sok olyan kutatásunk van, ami amit mi magunk kezdeményezünk, mi magunk finanszírozunk a cégben, és publikálunk, és beszélgetünk róla, és oda visszük akár a lakossághoz, akár az orvosokhoz. Konferenciát szervezünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, és ebben külön szeretném megemlíteni Lengyel Líviát és dr. Davidovics Krisztina kollégáimat, akikkel a páciens kommunikáció, betegedukáció témakörében most már idén második alkalommal szerveztünk konferenciát. Jobban értse a beteg. Szóljon úgy az orvos, hogy jobban megértse a beteg. Legyen fontos, hogy hogyan szólok, hogyan kommunikálok, és a beteg oldaláról legyen fogadókészség és felelősségvállalás arra vonatkozóan, hogy meghallgatom és tovább viszem azt, amit az orvos mond. Tehát ezt az interakciót szeretnénk segíteni, hogy ez jobban fejlődjön, hatékonyabb legyen, az orvos is sikeresebbnek érezze magát, a beteg is előre tudjon lépni, vagy a még nem beteg, de a prevencióról beszélünk, akkor a még egészséges honfitársunk, és aztán a nap végén ez a kapcsolat ezt közelítsen egymáshoz, mert enélkül nincs jelentős javulás.
És hát nem csak hazai kutatásokat végeztek, hanem nemzetközi kitekintést is tesztek. Miben maradunk el az európai vagy nyugat-európai átlagtól?
Sok mindenben egészségmagatartás és rizikóviselkedés tekintetében minden paraméter mentén, akár az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás, akár a testsúly, az egészséges táplálkozás, a stressz szintek tekintetében. Vannak benne aggasztó, vagy hát kiugró adatok, amik azért elgondolkodtatnak bennünket, és engem folyamatosan inspirálnak arra, hogy ezzel többet és többet foglalkozzak. Ilyen például a fiatalok dohányzása, ami még jelentősen magasabb, mint a teljes magyar populációé, akár a nők kitettsége az extrém stressznek, a krónikus betegek kitettsége az extrém stressznek, alapvetően ugye a mozgásszegény életmód, de leginkább az alkohol, dohányzás és a stressz az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ott kimagaslan rosszak az eredmények.
Igen, és ahogy hallgatlak téged, és ezeket a rizikófaktorokat említetted, ez szinte minden magyar állampolgárt, minden magyar embert érint.
Igen, és ne felejtsük, hogy ez önbevallás. Tehát ez az, amit...
Hogy valamelyik ezek közül.
Úgy értem, hogy nem kívülről határozzuk ezt meg mi, hogy ránézzünk valakire, és akkor azt mondjuk, hogy te
stresszelsz, te dohányzol.
Igen, hanem ő maga is így látja, tehát be is vallja, tehát ez az, ami még már eljut odáig, hogy ezt látja és el is mondja, ami azt jelenti, hogy ez mindig egy picit talán kedvezőbb képet tud mutatni, mint akkor, amikor ránéz egy orvos mondjuk egy betegre, és azt mondja, hogy akkor, hát akkor ez már azért a határértéken túl van.
Hogyha még a kutatási módszertanotokhoz visszatérünk, vagy hogy egyáltalán hogyan indulsz neki egy-egy új terület vizsgálatának, akkor mennyire vannak prekoncepcióid?
A kutató mindig persze van, tehát emberek vagyunk, mi is, mint kutatók, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen előzetes elképzelések, de azért megvan már az a gyakorlati tapasztalat, hogy én mindig beleássuk magunkat a szakirodalomba, a tudományos publikációkba, tehát addig nem is indulunk neki semminek, amíg
nincs egy képetek.
Amíg nincsen egy elmélyülésünk abban, hogy mit is fogunk kutatni. És én ezzel amúgy is nagyon sokat foglalkozom ezzel a területtel, fontos nem pszichológusként és nem táplálkozás tudósként vagy orvosként, hanem kifejezetten piackutatóként. És azt látom, hogy csak így működik. Ami fontos és limitáció ezeknek a kutatásainknak, az az, hogy nem vizsgálunk minden rizikótényezőt, tehát például drogfogyasztást, vagy egyéb addikciókat, mint gyógyszerfüggőség. Nem vizsgálunk, bár most ki fogjuk terjeszteni az energiaital fogyasztást, főleg ugye a fiatalok középkorúak körében, nem vizsgálunk pszichológiai elakadásokat. Erre nem tudott kiterjedni ez a kutatási dizájn, ez a keretrendszer.
De azért mégiscsak akkor a lényeg az, hogy azért van egy elképzelés, legfeljebb vannak pozitív és negatív meglepetéseitek.
Igen, és amúgy a meglepetések például az, hogy van intenció arra, hogy legyen előrelépés, fejlődés, változtatás, tehát legyen életmódváltás. Igazából engem ez rendkívüli módon húztól előre abban a munkában, amit teszek, hogy nagyon szuper, itt tartunk, azt kell megkeresni, hogy hogyan, és hogyan tud ez beépülni, milyen tudás kell, hogy legyen ehhez az egészhez a lakosság oldalán, hogy mi az az alaptudás, mi az a valid alaptudás, hogy ez ne fake newsokra épüljön, hogy ez ne vigye el egy olyan irányba, ami a kereskedelemről szól megint, hogy akkor leszel egészséges, ha ezt is, meg ezt is, meg ezt is megveszed, hanem legyen egy olyan stabil tudás, hogy mégis mit kell tennem a testemmel, mit kell tennem a szokásaimmal, és akkor jöjjön a túloldalról pedig az, hogy meg tudjuk teremteni az ellátórendszerben azt a párperces interakciót, ahol ez felszínre tud kerülni. És akkor legyenek hozzá olyan eszközeink, amivel hatékonyan el tudjuk indítani az úton. Tudom, hogy nagyon redukcionista ez a megközelítés.
Hát meg ez de, rengeteg munka.
De valahogy mégis el kell indulni, és akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amit be nem lehet leállni.
Említetted a fiatalokat, és itt azért álljunk meg egy picit. Ti kifejezetten kutatjátok most a fiatalok helyzetét, egészségügyi állapotát. Mit láttok, mi a helyzet most velük, és mi ez a korosztály, amit kifejezetten vizsgáltok?
18-29 éveseket kutatunk most már jó ideje, fontos, nem generációkutatók vagyunk.
Is akartam kérdezni, igen, hogy ez most akkor melyik generáció, vagy hogy generációk szerint szeleteket.
Nem teljesen, mi inkább korcsoportokat vizsgálunk, és hasonlítunk össze egymással, tehát nem kifejezetten nem generációkutatásokkal foglalkozunk. Vannak szakavatott és általam nagyra becsült kollégák, akik ebben sokkal járatosabbak úgy összességében. Engem az egészségmagatartás, rizikóviselkedés, egészségügyi döntések, prevenciós gyakorlat, a betegség esetén az adherencia érdekel, és az, hogy milyen módon lehet a fiatalokhoz hozzáférkőzni egészségedukációval. És hát ebben egy hatalmas változás, egy turbulencia figyelhető meg.
Mi változott?
Hát például a csatorna platform, tehát azért ne felejtsük el, hogy 18, és már a 18-29 sem egységes ebben, nagyon szépen szignifikáns különbséget mutat például az egészségügyi információk gyűjtésével, befogadásával kapcsolatban a platform tekintetében. 18-24-ben már a TikTok, és 25-29 éves korban pedig egy picit diverzebb ez a csatorna.
Én úgy érzem egyébként, hogy sokkal jobban informáltak, mint mondjuk ennyi időskorunkban mi voltunk.
Igen.
Tudatosabbnak tűnnek.
Több témát tudnak felsorolni, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk azért a gyógyszeripari kommunikáció megtanította az emberekkel azt, hogy ha hasi diszkomfort van, akkor az ott mi ez a szó, és hogy akkor ott mit érzek, és akkor ott esetleg mi az a betegség, vagy mi az a megoldási lehetőség, ami ilyenkor felmerülhet. Ennek van pozitív és negatív oldala, de a pozitív oldala egyértelműen az, hogy be tudja azonosítani, talán kicsit többször beazonosítja, mint kellene, lehetséges, többet foglalkozik veled.
Azaz rákeres.
Inkább az, hogy talán olyannak is tulajdonít jelentőséget, aminek valójában talán nincsen, de az biztos, hogy elindított egy gondolkodásmódot, egy igényt arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Utána mennek a hatóanyagnak, utána mennek a megoldási lehetőségeknek, utána mennek akár az orvosnak, hogyha adott esetben ez egy komolyabb probléma.
De ha visszalépünk az, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, hogyan egyenek, mit igyanak, hány liter vizet igyanak egy nap, mennyit sportoljanak, hogyan sportoljanak, tehát én azt látom, hogy ez sokkal inkább a fókuszban van, mint mondjuk egy-két generációval korábban a fiatalok esetében.
Egyértelműen megjelent egy tudatosság ebben, nyilván több az információ, könnyebben elérhető, meg is van az igény arra, hogy ezt így erre rákeressenek és ezzel foglalkozzanak. Ami szerintem árnyalja ezt a képet, az az, hogy nagyon erős hatással van az influencer társadalom a fiatalokra. Nem minden esetben tudja a fiatal megkülönböztetni azt, hogy ki a valóban hozzáértő szakértő, nem feltétlenül terméket promotáló, hanem valós tudással rendelkező hiteles influencer. Szerintem ebben azért még van fejlődési lehetőség. Megint behozom a képbe a túlzott komercializációt abban, hogy ez szerintem ebben fontos, hogy legyen egy társadalmi felelősség. Akkor is, hogyha valaki egy ilyen influencer szerepet elvállal. A másik pedig, hogy azért vannak dolgok, amikben ügyesebbek, kevesebb alkoholt fogyasztanak, de ugye megjelent
de
ugye az energiaital ezzel szemben.
Dohányoznak, ahogy említettem.
Többet mozognak, de közben többet dohányoznak. Úgyhogy alapvetően én azt mondom, az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Van teendőnk, van egy nyitottság. Ez egyértelmű.
És egyébként tényleg a fiatalok nyitottak a kérdéseitekre? Mennyire szívesen válaszolnak?
Abszolút. Abszolút. Igen, igen. Tehát, hogy keresik az utat. Útkeresés zajlik ebben, hogy hogy tudom az életmódot úgy módosítani, vagy változtatni. Mi az az életmód, amit hosszú távon követve élhető, fenntartható, támogatja azt, hogy egészséges maradjak. Hozzáteszem, nem egészség megőrzésről beszélünk most már, hanem gyakorlatilag egészség megszerzésről. Tehát egyértelmű, hogy most már nem ugyanazt szeretnénk megtartani 5 év múlva, ahogy most vagyunk, hanem globális adatok is mutatják, hogy arra vágyunk, hogy egészségesebbek legyünk 5 év múlva, mint most vagyunk. Úgyhogy szerintem a fiataloknak információ kell, hiteles információ, tanítás, olyan csatornán és olyan módon, ahogy ők azt be tudják fogadni. Nem fog 600 oldalas könyvet elolvasni, már mi se, tegyük hozzá. Fontos, hogy olyan szóljon hozzá, akivel ő tud rezonálni, mert fiatalabb, jó fej, úgy érzem, hogy érti azt, amiben én élek, mondjuk ki nagyon nehéz élet ez az időszak, ez a turbulens időszak, és hát tisztába tenni olyan dolgokat, hogy valóban az energiaitallal mi van, valóban abból a mozgásból mennyi kell, mi az a testsúly, ami azért optimális, mi fér bele akár mondjuk a táplálkozás tekintetében, és ezekben segíteni a fiatalokat. Szerintem megvan a nyitottság, és most azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk őket megfelelő módon támogatni.
Van-e olyan a szakmádban, ami inspirál, akár olyan szakterület, vagy olyan kutató, akire felnézel, vagy akitől tanulsz?
Engem ez a kettős megközelítés nagyon inspirál most, tehát hogy hogyan lehet összefűzni, szinergiát elérni, kiszolgálni mind az üzletet, mind pedig a tudományt ugyanazzal az adatfelvétellel, ugyanazzal az adatkincsel hasznosítani, és ez gyakorlatilag éljen tovább, és termeljen értéket a továbbiakban is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmasak a nemzetközi trendek, akár a régiónk, akár a nyugat-európai területén, mi a csapatunkkal elég sokat dolgozunk Európa szerte, és rendkívüli módon érdekel maga az, hogy hova fog fejlődni az egészség magatartás, ez az egész longevity kérdés, és a digitális egészségügy végül hogyan tud majd a napi gyakorlatba bekúszni, hogy az valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy elinduljon a beteg, megértse, tanulja, támogassa, de ne adja át a kontrollt, és ne adja át a felelősséget a gépnek, hanem használja egyfajta mankóként, mint egy tanulási segédletet, és ne veszíts el azt az érdeklődést saját maga irányába, hogy azért én értsem meg, hogy mi zajlik a testemben, amikor itt azt érzem, hogy van egy ilyen fizikális érzésem. Szerintem ezen még a kísérletezés fázisában vagyunk, és én nagyon szeretnék ebben ehhez hozzájárulni, hogy ez ne menjen félre.
Legyen ez egy témafelvetés, és folytassuk innen egy rövid szünet után Szerencsés Dórával, az Inspira Kutatócég Healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával jövünk vissza, hamarosan a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.